Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunkat keressük elő, és énekeljük ennek első három versét. A 105. Zsoltárunk első három versét, az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megengedted, hogy megérjük ennek az évnek utolsó napját. Köszönjük néked, hogy összegyülekezhettünk itt a templomban, azért, hogy néked hálát adjunk, és odabízzuk magunkat te rád a következőkre is. Köszönjük te néked ennek az évnek minden áldását, köszönjük lelki, testi, gazdag ajándékaidat, köszönjük, hogy nem voltál szűkmarkú velünk, hanem éppen bőkezű, és köszönjük, hogy nem bűneink szerint, hanem a te kegyelmeséged és nagy irgalmat szerint bántál velünk. Köszönjük néked, hogy még itt lehetünk, azért, hogy betöltsük küldetésünket itt a földi életben, és itt dicsérjünk, és itt magasztaljunk téged. Itt jussunk el oda, hogy hiszünk te benned, és neked adjuk a szívünket, életünket. És itt készüljünk fel az örökké valóságra. Köszönjük te néked, hogy most is szólni akarsz hozzánk ez év fordulóján. Kérünk, hogy áld meg a szavadat a szívünkbe, és add, hogy be tudjuk fogadni hittel, bizalommal, tudjuk forgatni magunkban, és hadd teremje meg azokat a gyümölcsöket, amiket te szándékozol. Kérünk, hogy csöndesíts el bennünket, és adj nekünk belső, rád figyelő szívet. Bizalmat, szeretetet a te igéd iránt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az Ótestamentumból, a Krónika első könyvéből, a 29. részből. Krónika első könyvének 29. részében a 15. vers így szól hozzánk, tehát Krónika első könyve, 29. rész, 15. verse. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted és zsellérek, amint mi atyáink is egyenként. A mi életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. A mi életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Kedves testvérek, más te újra elmúlik egy év, és ilyenkor különösképpen is érezzük, hogy bizony semmi sem állandó. 2012 sem volt állandó, mint hogy az előző évek sem. Valószínűleg 2013 sem lesz állandó. A napjaink sem azok, amiket átélünk, mert öregszünk és múlnak földi életünk napjai. Nem állandók földi napjaink örömei és bánatai sem, hiszen vannak örömeink és vannak bánataink, melyek jönnek, mennek, felváltva, cserélgetik egymást. Van, akinek a családi viszonyai sem változatlanok, mert elvesztettek valakit, vagy éppen jött valaki új a családba. Látjuk a munkahelyen is, hogy mennyire nem állandóak a dolgok. Látjuk az országban, sőt a világban is látjuk azt, amit így mondunk, hogy csak változást és romlást lát a szem. Hát néha-néha egy kis épülést is látunk, de leginkább csak változást és romlást lát a szem. Így mondják az írásban a régi író, hogy a Szentlélek által, hogy a mi életünk napjai olyanok-e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Persze nem csak az életünk ilyen állandóság nélküli, hanem tulajdonképpen a világ körülöttünk, az egész világ olyan ingatag. Ingatag. Mintha semmi nem lenne már benne biztos. Mintha minden megingott volna. Sokan szinte észrevétlenül maguk se vették észre, belegabajodtak abba a felfogásba, úgy gabajodtak bele, mint valami óriási póknak a hálójába, hogy minden csak valószínű, minden csak relatív, minden csak viszonylagos. Voltak éppen ez a manapság egészen elterjedt nézet, ez... Hát igen, ennek a gyökere igen messze nyúlnak vissza. Kezdődött az egész a bűnesettel, aztán utána folytatódott egy-két dologgal, például a felvilágosodással, meg Einstein relativitás elméletével, meg a kvantummechanikusoknak a felfedezéseivel, meg sok minden egyébbel. A lényeg most nem ez, hogy hogy jutottunk ide, hanem hogy ide jutottunk mára. Gyakorlatilag a világba egy egységes vélemény tömbként uralkodik az a felfogás az emberekbe, az a nézet, hogy minden viszonylagos. Semmi nem biztos. Semmi nem biztos. Nincs állandóság, nincs örökkévaló, nincs szilárd, semmi. Csak egyéni utak vannak, egyéni olvasatok, egyéni vélemények, egyéni meggyőződések. Én ezt tartom jónak, ezért ez nekem jó. Ha te mit tartasz jónak, az a te magánügyed, meg ez is az én magánügyem. Nem mondunk egymás véleményéről semmi vélemény, mert mindenki úgy látja, hogy látja, az úgy van jól, hogy ő látja. Senki nincs, aki bárkire nézve kötelező dolgot mondhatna. Egyetlen egy ember, mindegy, hogy egyetemet végzett, vagy egyetemi tanár, vagy miniszterelnök, vagy utolsó kukaturkász, mindenkinek egyenrangú a véleménye, senki nem mondhat meg senkinek semmit, nincs egy végső, abszolút tekintély, minden bizonytalan. Ezt üzeni testvérek nekünk már most a média, ezt tanítják az iskolákba, ezt üzenik a filmek, a szórakoztatóipar, a zenék, a könnyű zene is, meg sokszor a komoly zene is, a festmények, a filozófusok, ezt ültetik a gyerekekbe, ez van benne a felnőttekbe. Nincs holdbiztos érték, nincs egy szilárd fundamentum, nincs egy biztos norma, nincs egy szilárd hitbeli alap, minden folyamatosan mozog. Értitek, nem csak az életünk állandóság nélküli, hanem a közgondolkozás is, hogy így mondjam, állandóság nélküli. Nincs benne egy szilárd pont, nincs egy viszonyítási pont. De hívő emberként én most hadd hozzam elétek azt, hogy lehet, hogy ezt mondja a világ, de a Biblia mást mond. A Biblia mást mond. És hadd hozzak elétek most a Bibliából változatlan, állandó, örökkévaló és szilárd dolgokat. olyan valóságokat, olyan igazságokat, amelyeket hittel ragadhatunk meg, és amelyekhez hozzáköthetjük magunkat, mint egy a hajó hozzáköthetheti magát, idézőjelbe téve, a kikötő helyéhez. Mi is hozzáköthetjük magunkat ezekhez a bibliai igazságokhoz, amik ebben a változékony világban, meg abban a világban, ahol semmi nem állandó, nem csak az életünk, hanem mondom, semmi nem állandó, mégiscsak egy kikötőt jelent, egy biztos nyugvópontot jelent a számunkra. Az egyik ilyen dolog, amit szeretnék elétek idézni, hogy Isten változatlan. Isten változatlan a változó világban. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten így nyilatkozik, hogy ő létezik, van. Öröktől fogva mindörökké, mint abszolútum, mint személyes és végtelen lény. És benne nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ezt olvassuk a Jakabhoz írt levélbe. Istenben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. De olvassuk már az Ótestamentum könyveibe is, Malakiás prófétánál maga az Úr mondja, én az Úr nem változom. Lehet, hogy mindenki megváltozik, meg minden megváltozik, meg a korok változnak, meg a vélekedések változnak, de én állandó vagyok. Ő, aki a Bibliába szólal meg, így mondja, és ez Isten minden egyes személyére igaz. Igaz az Atya személyére, igaz a Fiú személyére, igaz a Szentlélek személyére is, hogy nem változik meg. Jézus Krisztusról olvassuk a Zsidó 13.8-ban, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz. Nem változnak Istennek, a Szent Háromság Istennek a személyes tulajdonságai. Ő tegnap is szent volt, ma is szent és holnap is szent lesz. És ha ő benne nem volt régen sötétség, akkor ma sincs benne semmi sötétség, és holnap se lesz benne semmi sötétség. Isten az igazság volt tegnap, ma is az igazság, és holnap is ő lesz az igazság, mert ő nem változik meg semmiben. Isten maga a szeretet tegnap, ma és holnap is ő lesz a tökéletes, az abszolút szeretet. És így tovább, így tovább. Istennek nem változnak meg, nem csak a személyes tulajdonságai, nem változnak meg a tervei sem. Ő megtervezte a világ létrehozatalát, megtervezte a világ megváltását, megtervezte a világnak az újjáteremtését is. A teremtést véghez vitte, a megváltást véghez vitte, semmi okunk kételkedni abban, hogy egy napon az újjáteremtést is véghez fogja vinni. Ő nem változtatja meg a terveit. Ő úgy tervezte, hogy aki hisz a fiába, az üdvözülni fog. Aki meg nem hisz, az elkárhozik. És ezt is így viszi véghez. Az Istennek a döntései, így mondja a zsidókhoz írt levél 6. részének a 17. verse, végzése változatlan. Isten döntései, elhatározása, és ugyanúgy, ahogy ő maga változatlan, a döntései, a végzései is változatlanok. Olvassuk a Szentírásban, hogy Istennek az ítélete változatlan. Hóseás könyvében olvassuk, hogy kijelenti Izrael ellen a megváltoztathatatlan ítéletet. Ha ezt ő kijelenti, az nem, nincs aki változtathatna rajta. Az ítéletei változatlanok. A kegyelmessége is változatlan. Azt mondja Ézsaiás könyvében, a Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. A kegyelme is változatlan. Lényeg a lényeg, testvérek, hogy Isten, aki ezt a világot teremtette, egy változatlan személy. És ezt mi a Bibliából tudjuk hitáltal megragadni. Meg is értjük, de addig nem lesz a miénk, amíg nem hiszünk benne. De mihelyest elkezdünk hinni benne, akkor ebbe a világba, amit ő teremtett, miénk lesz az egyetlen, tulajdonképpen szilárd és változatlan pont, akihez köthetjük magunkat. A másik dolog, testvérek, ami nagyon fontos itten, hogy ebbe a változó világban, vagy világban, ahol nincs állandóság, nincs szilárdság, nincs valami biztos alap, ebbe a világban Istenen kívül a szava is itt van, és a szava is változatlan. Isten szava változatlan. A változatlan Isten ihlette a Szentlélek által az egyes bibliai írókat, akik leírták az Istennek a gondolatait. A szavakba, a fogalmakba, a mondatokba, amik a Bibliába találhatók. És így a Biblia az Isten szavaként az is változhatatlan. Azt már mondja a Zsoltárok könyve, a 119. Zsoltár, hogy parancsolataidat örökké állandókká tetted. Isten maga tette a parancsolatait, a szavait örökké állandókká. Ezékiel próféta 46. részéből olvassuk, örökre állandó rendelkezések ezek. A Zsoltárok könyvében, megint a 19. Zsoltárban az Úrnak az ítéletei, ott is az ígéről van szó, változhatatlanok. És ezért kell ezeket az igéket, amiket Isten mondott és leíratott a proféták vagy az apostolok által, változatlanul is hagyni. Óv már egyébként Mózes 5. könyvének 4. részébe is, de a Jelenések könyve 22. részébe is. Óv az Isten attól, hogy az ő igéjéhez valaki bármit hozzátegyen, vagy bármit elvegyen belőle. Nem lehet, az Isten nem változtatja meg az ő igéjét, az ő szavát, és az embernek is megtiltja, hogy bármit változtasson rajta. Ne változtassatok semmit rajta. Manapság pont azt látjuk, hogy az emberek megváltoztatják az Istennek a kijelentett igéjét, testvérek. Na nem úgy változtatják meg legtöbbször, hogy így kitépkednek belőle lapokat, vagy éppen így fognak egy ragasztót, az beleragasztanak még néhány más lapot is a Bibliájukba. Nem így változtatják meg, hanem ennél sokkal rafináltabb módon. Például úgy, hogy azt mondják, hogy na ez a része már nem érvényes ma. Mondjuk a 10 parancsolat az már nem érvényes ma. Vagy mondják, hát az evangélium az már nem érvényes ma. Ma már nem csak Jézus által lehet üdvözülni, ma már más úton is lehet üdvözülni. Már is megváltoztatják a Bibliának a tartalmát. Ilyen rafinált módon. Benne van a Bibliában a 10 parancsolat is, meg az evangélium is, de már oda van téve mellé a kérdőjel, sőt már ott van, hogy nem is vesszük komolyan. Manapság nem lehet azt mondani az embereknek, hogy Jézus a vére által engeszteli ki az atyát, a haragvó Istent, mert ez olyan barbár, olyan őskori, olyan nem tudom mi, hát ez ilyen primitív, elmaradott nézet, hogy az Istent ki kell békíteni, és akkor a fiának a véres áldozatával, jaj, hagyjatok már ezzel, nem erről szól a kereszt, hagyjuk ezt az egész helyettes engesztelő áldozatot. Igaz, le van írva a Bibliába 1000-szer, de hagyjuk, nem kell, elveszünk a Bibliából. És így tovább, itt van Jézus, tehát ugye azt mondani, hogy ő a bűnökért jött, hogy a bűnösöket megváltsa, hogy ezért lett testé, meg hogy ezért halt meg a kereszten, hát ez az egész bűn, nincs is bűn tulajdonképpen ugye a mai világban, akkor mit kezdjünk a bűnből megváltóval, ha nincs bűn, akkor nem kell bűnből megváltó, hát csinálunk Jézusból egy ilyen szociális munkást, egy ilyen szociális példaképet, akit a követőinek is követni kell, azt az egyház legyen szociális munkás a világba, szociális munkát végezze. Értitek? Már is megvan csavarintva egy kicsit a dolog, és a Biblia már nem azt mondhatja, amit mond egyébként a saját mondataiba és szavaiba. Ne változtasd meg az ígét, mert az íge örök és változatlan. És egyébként, amikor mi olvassuk az írást, akkor a Szentlélek is munkálkodik bennünk, hogy megpecsételje bennünk, hogy igen, amit olvastál, az igaz. Valami, nem tudjuk, hogy micsoda, de valami ott bent azt súgja nekünk, miközben olvassuk, vagy hallgatjuk, hogy mi azért nem mondhatjuk erre, hogy ez így nem igaz, meg úgy nem igaz, meg ma már nem érvényes, de majd hónap talán, de az se biztos. Valami, mintha nem engednés, sőt, mintha valami azt mondaná bennünk, hogy igenis, ez igaz. Ez igaz, ez így van, ahogy itt olvasod, hajolj meg ezelőtt, fogadd el ezt a bibliai állítást, mert ez így van. Ez a Szentléleknek a bizonyságtétele bennünk, ami erősíti a kicsiknek, nagyoknak a szívébe, hogy amit Isten a Bibliában nekünk mond, az igaz. Igaz, amikor arról beszél, hogy én teremtettem a világot. Valami azt súgja belülről, hogy á, dehogy. Hát a világ, tudod, ősrobbanás. Meg az élet, az evolúció által lett. Á, nem úgy van, ahogy a Biblia mondja. De valami azt mondja bennünk, hogy de mégiscsak úgy van. Olvassuk a bűnesetet. Az ember gondolja, de ilyen, hogy bűneset, hát dehogy is volt bűneset, hát ez egy történelmi eset, de ez egy mitosz, ez egy legenda. De valami azt mondja az ember szívében, nem, az úgy volt, az igaz. Fogadd el ezt, volt Ádám és volt Éva, és föllázadtak Isten ellen, és konkrétan erkölcsi vétekbe estek, és a titeket is magatokkal, téged is magukkal rántottak, mint késői utódjukat. Fogadd el ezt. A Szentlélek sarkal minket, ösztökél nagyon szelíden, nagyon óvatosan a szívünkbe, hogy hajoljunk meg. Akkor előttünk van az a 10 parancsolat, megint, dehogy is, hát ilyen törvények szerint ma már nem lehet élni, mi az, hogy ne lopjál, meg ne hazudj, meg ne parál, nem lehet ezeket már betartani, mondjuk mi. A Szentlélek azonban azt súgja, ne bírált felül az ígét, ehhez szabjad magad, és így fogsz rájönni arra, hogy bűnös ember vagy. Olvassuk az evangéliumot, amit mondtam már Jézusról, hogy Jézus az egyetlen, aki nekünk bűnbocsánatot szerzett az áldozatával. Aki föltámadta a lából, valami azt súgja bennünk, hogy dehogy nem úgy van, de valami azt mondja, igen, ez így van. Ez történelmi tény. Kezdjél ezzel valamit, bízzál ebben, és üdvözülsz te is. És olvassuk a Bibliában, értitek, a tartalmakat. hogy Isten egy új eget és új földet teremt, és valami mindjárt azt mondja bennünk, nem, de, hogyis hát ez egy mitosz, ez egy legenda, ez egy szép álom, hogy majd jön Isten, és akkor egy új világ, de, hogyis az ember maga majd addig dolgozik, amíg megteremti a kommunizmust, vagy a nem tudom milyen birodalmat, az Isten országát a földön. Majd mit csináljuk meg, de hogy már itt Isten, meg... De valami a szívünkben azt mondja, mégiscsak úgy van. Ahogy az ige mondja, ne változtassuk meg az igét, hanem a Szentlélek azon munkálkodik, hogy éppen hajoljunk meg az ige előtt. Mert nem csak Isten változatlan, hanem az ő szava is változhatatlan és változatlan ebbe a világba. A harmadik dolog, testvérek, amit szeretnék aláhúzni, az üdvösség útja is változatlan ebbe a világba. Éppen mivel az ige változatlan, ezért az üdvözülés útja, az üdvösségre, az Isten országába vezető út se változott semmit, testvérek. Isten azt mondja nekünk a Bibliából először is, hogy térj meg. Az azt jelenti, hogy bánd meg azt, hogy nélkülem éltél és élsz a világba, és egy csomószor megszegted a törvényeimet. Azzal, hogy megszegted a törvényeimet, se engem nem szerettél, se az embertársaidat igazán nem szeretted, akármilyen jó embernek tartod magad, nem vagy jó ember az én szemeimben, ha csak egy parancsolatomat megszegted, már méltó vagy a kárhozatra, mert nem vagy olyan, mint én. Nem vállalom veled a közösséget, el foglak veszteni, de bánd meg ezt a dolgot, és kezdjél egy újat, térj én hozzám, fordulj én hozzám, foglalkozz velem. Add meg nekem a szívedbe azt a helyet, ami engem ott egyedül engem megillet. Térj én hozzám. Aztán olvassuk azt is, higgy az evangéliumba. Hidd el, hogy én megbocsátok neked, de csak azért, amit Jézus tett, érted. Ez is változatlanul igaz, testvérek. Változatlanul igaz, hogy Isten egyedül az Úr Jézusnak a Golgotán kiontott véreért. Nem a papi áldozatba bemutatott véreért, a mű dolgokért. Nem, azért, ami ott történt, ami folyt a keresztfán a vére. Azért a vérért. Azért az életért, amit ott föláldozott akkor, 2001 néhány éve. Azért megbocsát nekünk. Egyedül az ő áldozatáért. Megbocsát, és megtisztít minket, és lemos rólunk minden. Nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. Mint mikor mi megbocsátunk a gyerekünknek, megbocsátok neked. Azt jelenti, most már nem rovom föl neked többet a bűnödet. El van rendezve. Béke van köztünk. Megbocsátok neked, csak higgy a Krisztus evangéliumába, mondja Isten. És az is itt van, hogy a Bibliában, hogy változatlan, hogy a megigazulás módja is változatlan. Isten előtt nem lehetünk más, hogy igazak. Csak úgy, hogyha hiszünk az evangéliumban, és ő nem csak, hogy megmos minket a bűneinktől, hanem nekünk tulajdonítja Jézusnak az igazságát. Jézus nem csak azért jött a földre, hogy meghaljon, hanem azért is, hogy igaz legyen. Betartsa a törvényt az utolsó jótáig, és igaz emberként élje le az életét. Így is élte le. Ezért gyönyörködött benne az, ő igaz volt, és ezt az ő igazságát Isten nekünk tulajdonítja, ránk ruházza, ha így szabad mondani, amikor hiszünk Jézusba. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, amit olvasunk mindenhol a Bibliában, hogy Isten nem csak, hogy megbocsátja a bűnt, nem csak lemossa rólunk a szennyet, és akkor ott állunk, hanem ránk adja a Krisztus igazságának a ruháját, a palástját, ránk teríti. És alkalmassá tesz arra, hogy vele legyünk az üdvösségbe, az örök életbe. Ha valaki testvérek, így ki kell mondanunk, ha valaki nem tér meg, ha valaki nem fogadja el a bűnbocsánatot Istentől, ha valaki nem részesül a Krisztus igazságába, úgyhogy hiszi Jézusba, mint megváltójába és urába, akkor az az embernek vége, az elkárhozott. Az már elkárhozott, de ha meghalna netalántán ezen az éjjelen, a pokolba ébredne föl. Nem lehet más, hogy az Isten országába bekerülni, testvérek, csak ezen az úton, amit Isten mutat nekünk a Bibliába. Jézusért azt mondja, térj én hozzám, én megbocsátok neked Jézusért. Ezerszere elmondja, testvérek, ezerszere, hát ha ezer egyszerre megértjük, és elkezdjük hinni, hogy nekem is megbocsátott Jézusért. Lemosta rólam a bűneimet, azt a sok-sok szennyet, mocskot, amit ő látott, lehet már én nem is látom, el is felejtettem, meg szerintem talán nincs is annyi, de ő látja, ő tudja. Az ő lelke sokkal érzékenyebb, mint a miénk. Ő látja, és nem csak ennyit tett, de jó, hogy nem csak ennyit, hanem rám ruházta Krisztus igazságát. Lehúzta a számlámról az adósságot, és oda tette Krisztusnak a tőkéjét, az igazságát. És most már, ha meghalnék, odaállok elé, és ott állhatok előtte, mint egy bűnbocsánatot nyert, megigazított ember, és azt mondja nekem Isten, na most már alkalmas vagy arra, hogy velem legyél. Az én országomba részt vegyél. Nem lehet máshogy üdvözülni, testvérek. A negyedik dolog, amit szeretnék aláhúzni, az Isten igényei változatlanok. Az Istennek az igényei változatlanok. Egyfelől azt igényli, hogy bízzunk a szavába. Ez nagyon alapvető dolog. Többször is mondtam most már ma este, de újra aláhúzom. Igényli, hogy bízzunk, gyermeki szívvel bízzunk abban, amit nekünk a Bibliába mond. Persze ehhez ismerni kell, hogy mit mond a Bibliában. Aki nem ismeri, hogy mi van a Bibliában, ő nem úgy látatlanba kell. Biztos igaz, ami benne van. Tudni kell, hogy mi van benne. Azt akarja, hogy tudjuk, és bízzunk benne, testvérek. Egy csodálatos dolog ez, hogy az ember kapja ezt a, vagy szembesül ezzel az isteni igénye. Mindig ezt kívánta Isten. Amikor Ádámhoz, Évához beszélt, Ábrahámhoz beszélt, semmi más nem akart az Isten. Bízzál abba, amit mondok neked. Ennyit kívánok tőled. És ha mi elkezdünk bízni abba, amit mond, testvérek, egy csomó minden a helyére kerül az életünkbe. Furcsa módon. Választ kapunk egy csomó nagy kérdésre. Például, hogy honnan lett ez a világ. Megválaszolja nekünk a Bibliába Isten maga. Megválaszolja az ember dilemmáját. Mert látjuk naponta, hogy milyen az ember, ó, de nagyszerű az ember, milyen nagy alkotásokra képes, de ugyanakkor ugyanaz az ember fél órával később a legnagyobb aljasságra is képes. Miért van, hogy ennyire jó és ennyire gonosz az ember? Nem tudja megfejteni az egész világ, testvérek. Ezen agyalnak össze-vissza azok, akik eldobták a Bibliát. Baudelaire azt mondta, azért, mert az Isten maga az ördög. A Biblia megmondja, hogy miért ilyen az ember. Azért, mert Isten hatalmasnak teremtette az ember, csodálatosnak. De úgy az ember föllázadt Isten ellen, és a maga urává lett. Megromlott az ember, a velejéig romlott az ember. Ez a hatalmas ember ugyanakkor milyen nyomorult. A Biblia megválaszol, azt is megválaszol, hogy micsoda az ember. Egy gép, azt kiabálja az egész világ, hogy mik vagyunk mi. Régebben mondták ezt, gépek vagyunk, kémiai gépezetek. Nézi az ember Sherlock Holmes-t, ott van benne csomószor. Az ember csak egy gép. Conan Doyle-nak a véleménye volt. Az ember csak egy gép. A mechanisztikus, a kémia determinisztikus világképébe hittek. Az ember egy kémiai gép, semmi más. Nincs lélek, nincs személyiség, egy gép vagy. Meg lehet mondani, hogy hogy fogsz viselkedni a következő pillanatban. Akkor jöttek mások, akik mondták, jaj, nem csak gép, hanem egy állat tulajdonképpen. Hogy az ember egy magasan fejlett állat. Egyik jobb, mint a másik. Lényeg, hogy nem vagyunk felelősek semmiért, senkinek, se magunknak, se embereknek, se Istennek. Hisz gépek vagyunk, meg állatok vagyunk. Hát szegény macskát lehet felelősíteni, hogy megölt két egeret. Hát mindenki ártatlan. Még ez a dolga tulajdonképpen. Testvérek, a Biblia megmondja, nem, nem. Az ember az Isten képmása. Olyan méltóságot ad a Biblia az embernek, hogy fantasztikus, elenyűgöző. És megyünk tovább, megmutatja a Biblia, hogy mi az erkölcsnek a normája. Ha nem ez szerint, a norma szerint élünk, akkor egyszerűen szétesik a társadalom széteszik, de benne a család szétesik. Széthullik az egész, miért hullik szét? Miért válnak el az emberek? Nem bírnak együtt élni. Egyik nő megy a másikhoz, csalják egymást jobbra, balra, mindenki mindenkivel össze-vissza. Miért van ez? Mert az Isten törvénye nem kell. Hát akkor jön a káosz, a szétesés. Pedig Isten megmondja, ha így élsz, akkor boldog leszel, harmóniába találsz. Tehát ez nekünk nem kell. És testvérek, itt van előttünk az ige, nem akarom sorolni a példákat. Ahogy belemerülünk a Bibliába, és elkezdünk bízni benne, megértjük, hogy de ez nagyon, nagyon klassz dolog ez a Biblia. Ez nem csak olyan elméleti dolgokról beszél nekünk, ez az életünkről beszél. Ez a valóságról beszél nekünk. Ez egy csodálatos dolog. És a csodálatos az is, amikor azzal szembesül az ember Istennek egy másik igényével, hogy kövesd az én szavamat, ne csak bízzál benne, kövesd a hétköznapi életbe, vásd apró pénzre. És hogy milyen csodálatos dolog, amikor az ember hozzászabja magát, az egész gondolkozását, az erkölcsi értékrendjét, a hitét, a munkáját, ahogy végzi a munkahelyén, a családi életét, hozzászabja ahhoz, amit a Bibliába hall. Hát nem érvényes az Istennek az az igénye, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok meg a ti elmétek, gondolkodások megváltozásával, megvizsgálva, hogy mi legyen az Úrnak az akarata. Mi legyen az Úrnak az akarata? Mit mond ő? Itt mit mond? Vizsgáljam, kutassam, és alkalmazkodjak hozzá, és ha alkalmazkodok hozzá, boldog ember leszek. Manapság, testvérek, a kereszténységnek a legnagyobb része sajnos nem tesz eleget az Isten igényének. Nem is bízik a Bibliába, és nem is szabja magát hozzá. Meg kell vallanunk őszintén. Egy csomó ember van, aki magát kereszténynek vall, sőt konzervatív kereszténynek, még ilyen is van. Közben a Bibliára fittyet hány, úgy elméletileg is fittyet hány rá, nem bízik benne, de úgy a gyakorlati életében is fittyet hány rá. Nem törődik vele. Nagyon sokszor, ugye manapság is érezzük ezt, meg tapasztaljuk is, de régebben még inkább lehetett. Itt volt a kommunizmus, jöttek a keresztjének, ők lettek egyik-másik, ő lett a legnagyobb kommunista. A legnagyobb ateistává lettek. Úgy beszéltek, mintha egy pártitkárt hallgattuk volna, a tiszteletes úr, miről beszél a szószéken? Hogy be kell lépnünk a TSZ-be. Jaj, de jó. Hát ezt eddig nem is tudod. Ezt eddig még csak a pártitkárértás mondta, meg a nem tudom, tanácselnök bácsi mondta ezt. Tiszteletes úrtól még nem hallottuk. És ráadásul a tiszteletes úr még a Bibliából alá is tudta támasztani, hogy miért kell a TSZ-be belépni. Hát igen, bős tiszteletes úr ez. Nem csinált mást a tiszteletes úr, mint amit a szájába rágtak a gyűléseken. Az ateista, marxista filozófiát keresztjén nyelvezetbe előadta a gyülekezetbe. A Biblia nem beszél TSZ-ről, meg ilyenekről. Nem kell mondani. Nem beszél, hogy kulákokat el kell ítélni. Bezzeg a proletárokat, hogy föl kell karolni. Nem mond ilyen, nem erről beszél a Biblia. De érdekes, hogy egy csomó püspök, meg lelkész, meg esperes, ezekkel volt tele. Az egyház, ami alkalmazkodik a világ ideológiájához. Manapság meg mi van? Manapság nem a kommunista ideológia van, manapság van a posztmodern ideológia. Manapság semmi nem biztos. Nincs igazság. És mit hall az ember a keresztjének között? Jaj, valaki mond valamit, hogy az úgy van, az igaz, mindjárt rárohannak, mit ítélkezel te? Milyen szeretetlen vagy te? Hogy tudod te ezt ilyen biztosan? Kezdik mondani neki ezt a posztmodern szöveget. Hát a Bibliát így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni, meg amúgy is lehet értelmezni, csűrjük, csavarjuk össze-vissza, mert jaj, hát a tied is csak egy vélemény, meg az enyém is egy vélemény, meg nem lehet itt semmi biztosat tudni, mondják keresztjének. Nem a HVG, meg a nem tudom, Népszabadság, még csak nem is a magyar nemzet. Keresztjén emberek mondják, lelkészek mondják. Ugyanúgy, hogy visszhangozta az egyház sok-sok időn keresztül, amit a kommunista ideológia mondott, most visszhangozza azt, amit a posztmodern ideológia mond. Semmi más az egyház, mint egy nagy visszhang. Ahelyett, hogy nézni, hogy mit mond az Úr. Hát bízzunk már ebbe. És mit kíván tőlünk? Mi az igénye? Ezt kövessük már. Hát azt mondta, hogy szabjuk magunkat ehhez. Nem ahhoz, ami a világban van. Isten igényei változatlanok. És azzal zárom be, testvérek, hogy Istennek az ígéretei is változatlanok. Isten ígéretei változatlanok. Egyetlen egy isteni ígéret sem marad beteljesületlen. Akik olvassátok a Bibliát, meg itt vagytok, már pedig majdnem mindenki ilyen, tudja, hogy sokszor beszélek erről, hogy milyen csodálatos ez a Bibliában, hogy például Jézussal kapcsolatban Isten megmondta, nem tudom hány száz évvel erőre, nem tudom hány száz proféciában, majdnem 400 proféciában, hogy mi fog történni Jézussal. És aztán, amikor az Úr Jézus eljön a földre, akkor ebből a 300 valahányból már a kétharmada beteljesedett, de még lehet, hogy több is. A proféciák beteljesednek. Hogy lehet az, hogy a köntösére sorsot vetettek? A római katonák biztos nem olvasták az Ószövetségi könyveket, hogy jaj, meg volt írva Ézsaiásnál, hogy nekünk most itt sorsot kell vetni. Ugye? Nem olvasták azt se, hogy a Zsoltár a könyv, hogy a Messiásnak a csontját nem lehet majd eltörni. Nem olvasta a római százados, amikor fölnézett Jézus, hogy ugyan eltörjük a lábcsontját, vagy nem, mindegyiknek eltörték. Jézusnak érdekes módon nem kellett már eltörni, mert addigra már meghalt. De nem töretett meg a lába. Nem mondta a katona, biztos, ami biztos, csap oda csapunk egyet, hadd törjön el a lábszára. Biztos, ami biztos, csak meghaljon. Nem. Nem lehetett. Részletek, ilyen kis apró kis részletek, az, hogy Betlehembe született. Elképesztő dolgok, testvérek, és milyen csodálatos, hogy Isten ígéretei azok úgy szépen beteljesülnek. A maguk rendjén. És olyan jó nekünk arra gondolni, hogy már ami eddig beteljesült, legyen áldott az Úr neve, meg ami ezután fog, az is be fog teljesedni. Amit megmondott az Úr, hogy a világ történelemben beteljesedik, az be fog teljesedni. Jézus vissza fog jönni. Jézus megtartja az utolsó ítéletet. Lesznek, akik elkároznak, mert ez is megígértetett. De lesznek sokan, akik üdvözülnek. És bárcsak mindjárt ott lennénk majd abban az isteni országban, a tökéletességnek a birodalmában, amit majd Krisztus hoz, amikor megjelen. Aki ezt tudja, testvérek, aki az Isten ígéreteinek a valóságával, az igazságával számol, az nem dől be ilyen butaságoknak, mint hogy a maják mit mondtak. A maják mit mondtak. Mondjanak, amit akarnak, meg mondjon, amit akar a buddhista, meg mondjon, amit akar a nem tudom én melyik adventista ember, vagy Jehova tanulja, vagy ők is mondtak már, hogy mikor jön vissza Jézus. Nem tudom, hányszor elmondták majd, mikor jön vissza Jézus. Soha nem jött vissza. De hát a Bibliában mi van? Az, hogy ne is számolgassuk, mert nem tudja senki. El is tiltott ettől minket Jézus. Nem kell nekünk ilyen dolgoknak. Mi azt várjuk, amit ő megígért. Sem az órát, sem a napot nem tudjátok, amikor visszajön. Ezért legyetek készen mindenkor. Várjátok őt bizalmas, őt szerető, benne bízó szívvel. Aztán majd, ha jön, akkor majd intézi a dolgokat. Az, hogy mikor, az nem a ti dolgotok. Az ember mennyi csalódástól óvja meg magát, ha hallgat arra, amit az Isten mondott. Vagy milyen csodálatos abba is úgy megnyugodni, hogy ha az Úr azt mondta, hogy ha megvalljuk a bűneinket, ő megbocsátja azokat. Hát ebbe az évben is hány bűnt követtünk el, hány gonoszságot tettünk, vagy hányszor nem csináltuk, amit kellett volna. Most mit csináljunk? Elmehetünk gyónni is, de nem kell gyónni menni. Elég az Úrhoz fordulni imádságba, és azt mondtam neki, hogy Uram, azt mondtad, hogy megbocsátasz. Hát akkor itt vagyok, most bocsáss meg nekem. A te ígéretedben bízom, hogy te megbocsátottál. Légy áldott érte, hogy megbocsátottál a Krisztusért. Itt vagyunk, indulunk a előttünk álló szakaszra. Mit mondott az Úr Jézus az ő benne hívőknek? Azt mondta, veletek vagyok minden napon a világ végéig. Akkor most aggodalmaskodjunk, hogy mi lesz hónap után? Hát nem kell aggodan. Mit mondott az Úr? Veletek vagyok minden napon. Holnap is? Igen. Holnap után is? Igen. Sőt, örökké veletek vagyok. Akkor megnyugszik az ember. Köszönöm, Uram, hogy te velem vagy. Megnyugszom a te ígéreteidbe. De jó. Egész más szívvel indulunk. Nem kell hótrészegre inni magunkat, nem kell ólmot önteni, meg nem tudom én mit bogarászni, hogy akkor hogy lesz, mint lesz a jövőre, meg biztosítani magunknak a szerencsét, mindenféle babonáka, nem kell. Hát az Úr velünk van, kell ennél több, lehet ennél több. Az Úr ígéretei változatlanok. Nos, ezeket a dolgokat szerettem volna a szívetekre helyezni, testvérek, és még lehetne sorolni, de nem sorolom már tovább. Hogy itt van az íge, amitből elindultunk, hogy a mi életünk napjai olyanok a földön, mint az árnyék, melyben nincs állandóság. Hát életünk napjaiban sincs állandóság, meg a korszellemben sincs állandóság, de azért valahol mégiscsak van állandóság. Az Isten állandó. Az igéje állandó. Az üdvösség útja nem változott semmit. Az Isten igényei se változtak meg semmit, és az Isten ígéretei se változtak meg semmit. Gyermeki szívvel kapaszkodjunk bele ebbe a mi Urunkba, és így induljunk a következő esztendőre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az ingatag világban, ahol semmi biztos nincs, mi mégiscsak szembesülhetünk itt azzal, hogy van biztos pont. És ez nem csak a felvilágosodás előtt volt így, hanem ma is így van. És így lesz ez a világ kezdetétől fogva annak végezeteig. Köszönjük, hogy te állsz a világ mögött, mint ennek a világnak a teremtője, gondviselője, megváltója, újjáteremtője. És köszönjük, hogy te az Úr semmiben nem változol. Áldunk a változatlan igédért, ami itt van előttünk a Biblia drága könyveiben, 66 könyvében. Köszönjük az ebbe leírt drága eseményeket, a teremtést, a bűnesetet. Köszönjük a törvényedet, az evangélium drága hírét, az újjáteremtésnek, a megbocsátásnak, a kegyelemnek a drága hírét. Köszönjük néked, hogy amit az írásban mondtál, az mind igaz. Köszönjük néked a te drága utadat, amit elénk adtál az üdvösségre. Köszönjük Krisztust, köszönjük az evangéliumot, ami ugyancsak örök. Köszönjük néked, hogy változatlanul érvényes ma is, és ezért ezen az úton mi is üdvözülhetünk. Áldunk téged a te drága igényeidért, hogy bízunk a te szavadba, és kövessük azt. És köszönjük néked, hogy ígéreteiddel biztattál, és újra biztatsz minket, te a megbízható, az örökké változatlan. Urunk, köszönjük néked ezt az évet, hogy ebben az évben is igaznak bizonyult, hogy te vagy a szilárd pontunk. És hisszük, hogy ez így is marad ebben az új esztendőben is, amire átlépünk ma. Kérünk téged, hogy segíts gyermeki szívvel bízni benned, hozzád kötni magunkat, beléd kapaszkodni és benned maradni szüntelen. Köszönjük néked még egyszer ezt az évet, köszönjük néked a családjainkat, köszönjük néked a gyülekezetünket, köszönjük a külső-belső gyarapodást, köszönjük városunkat, egész népünket, köszönjük, hogy hordoztál minket. Kérünk téged, hogy hordozzál a továbbiakba is, és adj lelki felétfordulást minél többünknek. Köszönjük néked, hogy hálaadással és békességgel, örömmel térhetünk át az új esztendőbe. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, illetve hát már ültök. Mindjárt én is leülök. Na, ez a beidegződés. Hirdettem azt, hogy holnap, ha Isten segít minket, akkor ugyancsak 4 órakor lesz istentiszteletünk, az újévi istentisztelet. Tehát holnap délután 4-kor. Addig még kialhatjuk magunkat. Aki nem tud jönni holnap, annak most szeretnék áldott új esztendőt kívánni. És egyúttal megköszönni az idei segítséget, meg imádságokat, mellettünk állást, gyülekezet mellett állást, mindenkinek minden kedvességét, szeretetét megköszönöm. Személyesen is, én is, meg családom is, meg azt hiszem, hogy talán a gyülekezet vezetősége nevében is megköszönhetem mindenkinek, aki itt állt mellettünk, és segített, és bátorított bennünket. Testvéreim, a záró énekünk a 283. ének, 283. Énekeljük ennek kijelölt verseit, az első 3 és az utolsó versét. Az első vers így kezdődik: az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told.
Thank you.
himnuszunkat énekeljük el befejezésül. Áldás, békesség!